Szeretettel köszöntelek benneteket szombat délelőtti Isten tiszteletünkön. Én ugyan nem látom a gyermekeket, de úgy tudom, hogy vannak köreinkben, úgyhogy megkérnélek benneteket, hogy gyertek előre. És az Isten tisztelet erején hozzátok szeretnék néhány szót szólni. Mózes élettörténetéből szeretnék egy részt felolvasni nektek, és ahogyan felolvasom ezt a részt, majd lehet, hogy az anyukátok el is szörnyűködik, hogy miért pont ilyen részt olvasok föl nektek, de aztán majd szeretném elmondani nektek, hogy miért is ezt olvasnám, és akkor majd talán közösen megértjük. Arról az életszakaszáról szeretnék most olvasni nektek néhány mondatot Mózesnek, amikor ő még Egyiptomban élt, mint a fáraó udvarának a része, és arról azt a részt szeretném felolvasni nektek, amikor neki el kellett hagynia a királyi udvart. Itt ezt olvasom Mózes második könyve második fejezetében. Lőn pedig azokban a napokban, amikor Mózes felnövekedett, kiment az ő atya fiaihoz, mármint a zsidó rabszolgákhoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött egy héber férfit az ő testvérei közül. És amikor ide-oda tekintett, és látta, hogy senki sincs, agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokba. Másnap is kiment, és íme két zsidó férfi veszekedett. És mondta annak, aki bűnös volt, miért vered a te atyád fiát? Azt pedig mondta, kicsoda tett téged főemberré és bíróvá mi rajtunk, talán engem is meg akarsz ölni, amint megölted az egyiptomit? Mózes pedig megfélemledett, és mondta, bizony kitudódott a dolog. Hát itt Mózes egy iszonyatos dolgot csinált, hát ugye agyonvert egy embert, és látjátok azt, hogy amikor megcsinálta ezt a szörnyű dolgot, akkor utána arra gondolt, hogy majd erről nem fog tudni senki sem. És hogy elrejtette a homokba azt az embert, aki agyonütött, és azt gondolta, hogy hát, ha ezzel vége is van ennek a történetnek, de aztán nem, kitudódott, és az emberek között elterjedt ennek a híre. És amikor Mózes ezt megtudta, akkor nagyon félni kezdett, hogy kitudódott a dolog, és aztán menekülnie is kellett az országból. Szeretnék nektek a saját gyerekkoromból is egy példát mondani, amikor ugyan velem nem ilyen dolog esett meg, de mégis a lelki tanulságai bizonyos szempontból hasonlóak. Körülbelül olyan 4-5 éves lehettem, és kint az udvaron játszottam, valamilyen kis vas karikát hajtottam ott az udvaron, és édesapám pedig kaszált, vagy valami ilyen földön való munkát végzett, és én pedig egyszer úgy figyelmetlenségemben jó erősen meghajítottam azt a karikát, és ahogy gurult a földön, láttam azt, hogy édesapám éppen lehajol, és pontosan felé megy az a vaskarika, és annyira megijedtem, hogy egy szó nem jött ki a számon, és aztán csak azt láttam, hogy édesapám nem hajol fel, és én viszont megfordultam, sarkon fordultam, és rohantam, ahogy csak bírtam, és késő estig nem mertem haza kerülni, mert úgy féltem, hogy most vajon mi lesz. És édesapám egyáltalán nem volt egy olyan nagyon szigorú ember, hogy valami nagyon félni kellett volna, csak egyszerűen úgy megijedtem attól, hogy én valami rosszat csináltam, amiből édesapámnak súlyos baja lehet akár, hogy meg se vártam, hogy egyáltalán történik-e valami, hanem rohantam el, ahogyan csak bírtam. Ugye van úgy, hogy megijedünk, igaz? Tehát az, hogy csinálunk valami rosszat, és akkor félünk, hogy hú, meg tudja anya, meg tudja apa, mi lesz akkor abból. De tudjátok, nagyon érdekes ám a dolog, mert este, amikor már az udvarnak egy távoli szegletéből bemertem menni a szülői háza, mert hát azért enni mégiscsak kell, és akkor azért csak hazat megy a gyerek, akkor, meg hát persze a szüleim tudták, hogy ott vagyok, és látták, hogy nagyon magam alatt vagyok, és aztán akkor bementem, és akkor épp azt láttam, ahogyan édesapám hajat mos, és pont ugyanabban a pózban volt, mint amikor utoljára láttam, hogy lehajolva, és láttam a fején a nagy sebet, és hogy az igencsak vérezhetett, és hogy bizony jól behasadta a bőre. És hát borzasztóan kellemetlenül éreztem magamat, nagyon szégyeltem magamat. És az volt az egészben az érdekes, hogy egy ilyen életre szóló tanulság volt nekem, hogy a szüleim azok egyáltalán nem toltak le azért, hogy én mit csináltam. Hanem a szüleim azt mondták, hogy ha valami rosszat teszel, akkor ne menekülj el, ne menj el, gyere hozzánk. gyere hozzánk. Nem bántunk téged, hogyha rosszat teszel, de ne bújj el. Vállald, amit teszel. Ugye vannak olyan dolgok, amiket nem szívesen vállalunk, hogy mondjuk óvodában, vagy más helyeken, hogy mondjuk megrúgjuk a másikat, vagy több más dolog történik, amit aztán persze később magunk is helytelenítünk, de hát esnek dolgok az életben. És sokszor úgy szeretnénk tenni, mintha az meg sem történt volna, de nem lehet úgy tenni, mert az megtörtént. Azt nem lehet azzal megoldani, hogy elszaladunk, mint ahogyan azt én is csináltam, attól az megtörtént. Mózes is hiába szaladt el, elrejtette azt az embert, megtörtént, azt nem lehet visszacsinálni. De az, hogy amit teszünk, azt vállaljuk, az egy alapvető dolog az életben. És hogyha tudjuk, hogy az rossz, akkor merjük azt mondani annak, akivel szemben azt elkövettük, hogy az rossz volt. És meg fogjátok azt látni, mert én is ezt tapasztaltam az életben, hogy sokkal egyenesebb az embernek az élete, és sokkal jobbak a viszonyok akkor, köztetek, és azok között, akit esetleg megbántotok, hogyha ezt vállaljátok, és bocsánatot kértek tőle. Az én szüleim úgy bocsátottak meg, hogy nem is hagyták elmondani azt, hogy ne haragudjatok, hogy én mit csináltam, hanem azt mondták, hogy azt tudják, hogy én nem akarattal vagdalom édesapám fejéhez a vasdarabokat. Nem is erről van szó, de oda kell figyelni, és nem szabad ilyen nehéz fémtárgyakkal csak úgy játszani az udvaron, és hogy ez legyen nekem egy tanulság, erre figyeljek oda, de nincs harag köztünk. És akkor, amikor ti is úgy érzitek, hogy valami rosszat tesztek, akkor ne higgyétek el magatokról, hogy ti rosszak vagytok, és hogy ti ilyenek vagytok, hanem azt higgyétek el, hogy az Isten segítségével jók tudtok lenni. És meglátjátok, hogy legközelebb ez sikerül. Vagy ha esetleg nem sikerülne, és harmadszorra sikerülni fog. És higgyétek el azt, hogy az Istennek van ereje ahhoz, hogy benneteket jóvá tegyen, és még ha valaki azt mondja is nektek, hogy rosszak vagytok, lehet, hogy az, amit tesztek, az rossz, de az Isten segítségével ti jók tudtok lenni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most csücsenjetek vissza a helyetekre. Kedves gyülekezet, Jézusnak egy példázatáról szeretnék most beszélni, abból is csak egy kicsinyke részletről, mert hát azért a példázatok azért nagyon mély dolgok. Máté evangélium a 25. fejezetében van a 10 szűznek a példázata. Ennek egy aspektusáról egy-két évvel ezelőtt itt már beszéltem nektek az alvás témája kapcsán. Most egy másik részletét szeretném ennek a példázatnak kiemelni, és aztán még előtte egy viszonylag hosszabb bevezetőt is mondanék, mielőtt magára a példázatnak egy bizonyos szempontjára ráfordulnánk. Ugye Jézusnak egy eléggé jellemző módon használt tanítási módja volt a példázat. Tehát az, hogy elmondott életszerű történeteket, és azt az emberek tudták mihez kötni, és akkor utána már el tudták helyezni, hogy Jézus elvisíkon is mit akar mondani, és nem csak úgy levegőbe lógott az, amit mondott, hanem tudták a mindennapokhoz és a saját életükhöz kötni. És akkor, amikor arról van szó, hogy Krisztusnak a tanításai, meg a Biblia tanításai, akkor nagyon fontos, hogy ebben azt lássuk meg, hogy Jézusnak a tanításának a lényege az volt, hogy bennünket a mindennapi életben az Istenhez tudjon vonzani, és a mindennapi életben tudjunk Istennek tetsző életet élni. Természetesen a Bibliának van egy rendszertani váza is, tehát amikor a bibliai tanításoknak a rendszere az nagyon szépen kibomlik, de megfigyelhetjük, hogy erről direkt tanítás viszonylag ritkán van a Bibliában, és azzal viszont nagyon gyakran találkozunk, amikor erkölcsi tanítások, gyakorlati tanítások vannak. Jézus is, amikor prédikált, általában gyakorlati témákról beszélt, és nem kezdett el különösebben nagy rendszerek vázolásába. Ez azért is lényeges dolog, mert amikor ugye Jézusnak néhány igehirdetése azért fennmaradt a Bibliában, és amikor ezeket elolvassuk, úgyhogy mint egy önálló igehirdetést, úgy meglepődünk, hogy hát ez egy olyan furcsa stílusú igehirdetés, nem véletlenül ilyenhez vagyunk hozzászokva. És hát én is, amikor olvasom az igehirdetéseit Jézusnak, hát na, én nem így szoktam igét hirdetni. Tehát ő valami teljesen más stílusban és megközelítésben beszél az Isten dolgairól. Nyilván ennek megvan a maga konkrét oka. Jézus, amikor az emberekhez beszélt, akkor a hitáltal élt életnek a gyakorlati kihívásairól beszélt, és arról, hogy hitbelileg és tettek oldaláról hogyan álljuk meg mindebben a helyünket, de úgy beszélt át, hogy mindenki megértette, és a beszéde pedig tele volt tartalommal. Tehát olyan dologgal, ami az embereket érdekelte, és nem úgy volt, hogy minden második ember elaludt, amikor Jézus beszélt, hanem nagyon érdekelte őket az, amit mond, mert a megtapasztalható valóságról beszélt, arról az Istenről, aki elérhető számunkra, aki itt van az életünkben, akármi is legyen, ő jelen van, és segíteni tud rajtunk, és egyszerűen tudhatni a lelkünkre. Jézus nagyon árnyalt képet festett Istenről, és nagyon érzékletesen bemutatta azt, hogy a mindennapi életünkben az Isten hogyan tudja a maga helyét elfoglalni, hogyan tudja betölteni a szerepét. És Jézus folyamatosan úgy beszélt Istenről, mint aki az életünkben akármi is van, mindig jelen akar lenni. Ugye az érzéki ember az úgy közeledik az Istenhez, hogy azt kéri az Istentől, hogy ugye jobb legyen neki. Jézus pedig arról beszélt, hogy Isten azt szeretné, hogy bármi is van, ő ott lehessen az életünkben. Tehát Istennek, Jézus erről beszélt folyamatosan. Gondoljunk csak egy pillanat erejéig, majd még az ige hirdetés végén szintén egy pillanat erejéig erre a másik példázatra utalok, ezt nem kell, hogy kikeressük. A Máté evangélium a 7. fejezete végén olvashatjuk a kősziklára és a homokra vagy fövenyre épített ház példázatát, ahol Jézus elmondta, hogy kétfajta házat hasonlít össze. Az egyiknek lealapoztak, kősziklára építették, jött a vihar, árvíz, stb. Megállt, a másikat fövenyre, nem volt alap, jött az ár, stb. Elmosta úgy, ahogy volt. Az egyik megállt a viharban, a másik pedig nem tudott megállni. Tehát az érzéki ember, ez alatt azt értem, hogy az Istentől távol álló ember, aki azért tudja, hogy van Isten, de igazából nem ismeri az Istent, az azt szeretné, és azt várja el az Istentől, hogy ne érje vihar a házát. Isten pedig azt mondja meg nekünk, hogy hogyan tudjuk a házunkat kősziklára építeni úgy, hogy amikor jön a vihar, az megálljon. Tehát Isten, Jézus így beszélt az Istenről és az Isten dolgairól. Mert hogyha Jézus bennünket a vihartól akarna megóvni, akkor a házunkat építhetjük homokra is, mert ugyanúgy nem lesz semmi baja. Csak Jézus viszont bennünket attól akart megóvni, hogy a viharban összedőljön az életünk, a mi házunk, mert a vihar az jön. Isten tehát az életünknek az alapjait szeretné szilárdá tenni, azért, hogy a benne való hitünk az folyamatosan meglegyen, bármilyen körülmények is adódnak az életben. Jézus tehát arról a valóságról beszélt, arról az útról, amelyen keresztül eljuthatunk a mennybe, és hogy ezen az úton hogy feleljünk meg a különböző kihívásoknak. Például Jakab apostol is a levelében arról beszélt, hogy mi teljes örömnek tartsuk azt, amikor különböző megpróbáltatások érnek bennünket, hogy tudván az, hogy a mi hitünk megpróbálása magasabb hitet eredményez, és közelebb vezet bennünket az Istenhez. Mi pedig sokszor ugye Jakabbal ellentétben azt kérjük Istentől, hogy óvjon meg a megpróbáltatásoktól, mert félünk, hogy abban elesünk. Az életben azért nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy mi emberek úgy szeretjük ezeket a nehéz helyzeteket úgy kikerülni. Tehát az, hogy azokat úgy valahogyan megusszuk, és ne kelljen bizonyos kihívásoknak megfelelnünk. Meg lehet figyelni azt az élet mindennapjaiban, akár munkahelyeken, vagy családi körben, vagy bárhol, hogy az emberek nagyon jól bele tudják magukat illeszteni egy olyan szerepkörbe, hogy jó nekik akkor, hogyha ők buták és ügyetlenek, mert akkor majd az okosak és az ügyesek megcsinálják az ő dolgaikat. És inkább vállaljuk azt, hogy buták és ügyetlenek vagyunk, csak ez egy kényelmesebb élethelyzetet teremt. Ugye sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy én nem tudok becsavarni egy villanykörtét, aztán más valaki megcsinálja, mint hogy azt meg tudjam csinálni, főleg a mai modern csillároknál, ez sokszor azért nem is olyan egyszerű feladat. Tehát az, hogy sokkal kényelmesebb azért a terheket másokra tenni, meg szívességből megkérni, mint azt, hogy én magam az élet dolgaiban igyekezzek helytállni, holott csak össze kellene magamat szedni, és egyszerűen emberként kell viselkednem bizonyos élethelyzetekben, és akarnom kell. És éppen ezért nagyon fontos, hogy mi olyan emberek legyünk, akik megértjük például ennek a iménti példázatnak is a tanulságait, hogy a kősziklára építsük a házunkat, és ne pedig azt várjuk, hogy a viharmentes övezetbe fog majd bennünket Isten kivinni. Isten olyannak kíván bennünket átalakítani, amit Pál apostol úgy ír le, hogy benne új teremtések leszünk. Tehát az, hogy voltunk egy fajták, és aztán leszünk egy más fajták, és hogy az újjáteremtés, ami nyilván nem egy ilyen pillanatműve, hanem az egy lelki érés folyamataként etőződik be, de az, hogy az újjáteremtés révén az Isten alapvetően formál bennünket, az nagyon fontos dolog. Vannak olyan emberek, akik úgy kutatják a Bibliát, hogy arról teljesen elvont módon gondolkodnak. Tehát az, hogy elolvassák a Bibliát, és akkor olvasnak a Bibliában, és akkor eszükbe jut, hogy ez milyen tanításokat hordoz magában, elvisíkon, ami nem baj, csak az a baj, hogyha itt megállunk, mert a gyakorlati életünk így nem profitál belőle, ám bár sokat tudhatunk a Szentírásról. És vannak olyan emberek, akik pedig úgy olvassák a Bibliát, mint ami számukra az élet kenyere, tehát amivel úgy lehet mit kezdeni a mindennapokban. Tehát ami nem ilyen elvont szöveg, amit aztán egy ilyen rendszerre összeállítunk, hanem az, amivel, amikor én befejezem az imádságot, és aztán megyek ki a családom körébe, és amikor reggelizünk, meg amikor a buszon vagyok, meg közlekedek, tudok mit kezdeni. Tehát a Szentírás az ilyen emberek számára az élet kenyerét jelenti, amiből táplálkozik az élete, az életfelfogása, az emberekhez való viszonyai, és nem pedig úgy, hogy most ugye erről olyan nagyon jó gondolkodni. Egy példát csak hogy mondjak, hogy azok az emberek, akik rendszerben gondolkoznak a Bibliáról, ami még egyszer hangsúlyozom, nem baj, csak az a baj, hogyha ott megállunk, tehát akik csak idáig jutnak el, azok például a Bibliából le tudják vezetni a halottak állapotát, hogy az micsoda, ugye ez nagyon szépen a Bibliából felderíthető, de azok az emberek, akik meg az élet kenyereként veszik a Szentírást, azok úgy fognak ezzel a kérdéssel foglalkozni, más oldal ennek, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok, te akkor is velem vagy. Tehát, hogy az Isten akkor is velünk van, amikor mi életveszélyben vagyunk, vagy nagyon megpróbáló élethelyzetekben. Ott van Isten velünk a betegségben, ott van az Isten velünk akkor, amikor megszűnik a munkahelyünk, ott van akkor, amikor megcsal a házastársunk, és ott van akkor, amikor igazságtalanul bántanak bennünket. Az Isten ott van velünk. És nem kell attól félni, hogy most akkor hol van az Isten, az Isten ott van. Az ilyen körülmények között is, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, Isten akkor is velem van. Fantasztikus élettapasztalatokat lehet látni az életben, hogy hogyan van az, hogy az Isten a legkülönösebb helyzetekben is ott tud lenni, a legszélsőségesebb helyzetekben, amikről azt gondolnánk, hogy az életnek a olyan szituációi, amik mondjuk tényszerűen azok is, amik hát a legnagyobb tragédiák, és az Isten mégis ott van, és mégis valami fantasztikus dolgot ott kihoz. Itt egy példát csak hadd hozzak nektek. Ugye itt a gyerekeknek szóló kis történetben utaltam egy példára édesapámról, és most még hadd mondjak egy másik példát is, ami most már 21 évvel ezelőtt történt, 21 és fél évvel ezelőtt, amikor ő eltávozott közülünk. Nagyon súlyos, gyógyíthatatlan betegsége volt, és már elég régóta a kórházban volt, 16 éves voltam, és nagyon... Hát elbújtam az elől, hogy mi is lesz ennek a betegségnek a vége. És aztán bementünk a kórházba édesapámhoz, én bennem akkor nem tudatosodott, hogy ez az utolsó találkozásunk, és életre szóló élmény volt az, hogy amikor ő már nem tudott se beszélni, se járni, semmit nem tudott, csak ott feküdt az ágyában, akkor kezet fogtam vele, tudta nyújtani a kezét, és egy olyan erős kézfogást adott nekem, amiről biztos tudta, hogy neki ez az utolsó, én akkor még nem tudtam, de abban ott volt tényleg az Isten, tehát ez egy erőt adó valami volt egy életen át. Tehát vannak olyan dolgok, amikor az Isten hihetetlen erőt tud adni. Tehát az, hogy egy olyan beteg ember egy ilyen erős kézfogással bocsátott az életbe, ez egy fantasztikus életre szóló élmény volt, és hogy az Isten ott volt. És az Isten nagyon sok olyan helyen ott van, ahol azt gondolnánk, hogy az Isten ott magára hagyja az embert, vagy nem tudjuk, hogy ott az Isten hogy van, és az Isten mégis ott van, és velünk van. Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók, nem úgy, mint azok, akik csak úgy ismerik a Bibliát, hanem úgy, mint akik tudnak vele valamit kezdeni az életben. Most forduljunk rá ezek után a Tisztűz példázatára, ami a nagy apokaliptikus beszédnek az elmondása után olvasható. Ugye ez egy nagy vázlatprofécia, Jézus a jövőre vonatkozóan hihetetlen távlatokat nyitotta az őt hallgató embereknek, és elmondta azt, hogy a földi civilizáció végén milyen helyzet lesz, és hogy ebben a helyzetben mire kell odafigyelni az Istenben hívő embereknek. Három példázatot mondott el ezután. Az első ezek közül volt a tíz szűznek a példázata, és akkor ebből ragadnánk ki egy mozzanatot, de azért a teljeset felolvasnám, hogy azért mindannyian együtt tudjunk haladni. Tehát Máté evangélium a 25. fejezetéből az első 13 verset szeretném felolvasni. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a ma tíz szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt pedig bolond. Akik bolondok voltak, amikor a lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig a lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelték, mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és nektek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ő bele a mennyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Itt van tehát ez a tíz fiatal lány. Ott várakoznak a sötétben, késő éjszaka, hogy várják azt, hogy a kor szokásainak megfelelően majd jöjjön a vőlegény, csatlakozzanak hozzá, és együtt tudjanak menni majd a lányos házhoz. Ugye az alvás témájáról tehát nem beszélnék, mert erről korábban már egyszer én magam is itt szóltam, és nem akarok ismételni magamat, hanem nézzük onnét a történetet, hogy mi van akkor, amikor feltűnik nekik, hogy jön a vőlegény. Tehát már az ébredés utáni állapot. Jön a vőlegény, mit csinálnak akkor? Ugye azt csinálják ezek a lányok, hogy akkor gyerünk a lámpásunkkal, most világítani kell, mert most már menni fogunk, és hát ezért van nálunk a lámpás. Ugye be akarták kapcsolni ugye az elemlámpájukat. Tehát, hogy ugye kicsit aktualizálva a történet, be akarták kapcsolni az elemlámpájukat, ötnek sikerült, ötnek viszont nem volt hozzá eleme. Igaz, hogy a dobozra rá volt írva, hogy battery is not included, de ennek ellenére ők mégis úgy vitték el, elem nélkül, és nem sikerült nekik egyszerűen világítani. És volt öt okos lány, aki viszont látta, rá van írva, jó, akkor kell venni hozzá elemet, világos, vitték magukkal, és amikor kellett, akkor szépen be tudták kapcsolni, és működött. A többiekhez fordultak ezek a buta lányok, és azt mondták, hogy figyeljetek, most nekünk nem világít, a tietek igen, akkor segítsetek már nekünk, hogy a miénk is működni tudjon. De azt mondták, hogy hát bocs, nálunk nincsen tartalékelem, csak annyi van, amit a sajátunkba be tudunk tenni. És egy autóba öten befértek, menjetek Budaörsre, ott a Tesco, éjjel-nappal nyitva van, vegyetek. És viszont, amikor elmentek ezek a lányok, a közben már lezajlott az a történet, ami miatt ott várakoztak. Elmulasztották ezt az alkalmat, nem voltak felkészülve. Nem volt meg nekik az alapfeltétel, hogy együtt tudjanak menni a vőlegénnyel. Jézus, a vőlegénynek a megérkezése az Jézus Krisztus második eljövetelére utal. Arra utal, hogy majd ő eljön, és lesznek emberek, akik őt várják, azoknak egy része buta lesz, a másik része meg okos. Azok, akik buták, azoknak ugyanúgy van lámpásuk, mint az okosaknak, csak nem nincsen energiaforrás ebben. Azok, akik bejutnak aztán a házba, azok alkotják az üdvösségre jutók csoportját, az abból kimaradók pedig az elkárhozottak csoportját alkotják. Az azonosság a két csoport között, tehát a lámpás, tudjuk jól Zsoltárok könyvéből, a Biblia egész összefüggés rendszeréből, hogy a lámpás az a Biblia mindig, az Isten igéje. Ez ott van a kezükben, ezt ismerik, Bibliaolvasó emberekről van szó. Várják is a vőlegényt, tehát Jézus második eljöveteléről tudnak, várják, számítanak rá, és olyan, tehát olyasfajta gyülekezetbe járnak, mint ahova mi is. Tehát olyan emberek, mind a buta, mind az okos lányok itt a történetben, mint amilyenek mi is vagyunk, tehát tulajdonképpen mi is ott vagyunk ezek között a lányok között. A különbséget tehát az okozza, hogy a lányok egyik részénél van olaj, a másik részénél nincs, és az egyik tud világítani, a másik nem. Hát persze, a lámpa is fontos, mert az ige ismerete nélkülözhetetlen, hiszen mint ahogy az elem nem világít önmagában, úgy az olaj sem, tehát azzal még ezek a buta lányok sem mertek kijönni, hogy nekik csak olajuk van, és akkor most ahhoz keressenek lámpát. Azért manapság elég divat ez az élményvallás, nem? Tehát az, hogy legyenek nagy élményeink az Istennel, a Szentlélekkel, nem tudom kivel, és hogy aztán az, hogy mit hiszünk, meg hogy hiszünk, az egy másodlagos dolog, csak legyenek meg ezek az élményeknek ez a dinamizmusa. De figyeljük meg, hogy itt még a buta lányok sem úgy voltak buták, hogy csak olajat vittek volna, hanem lámpájuk volt. Lámpájuk volt. Tehát a példázat arról már nem is szól, ami a mi korunkban sokszor jellemző, hogy ennyire csak az élményekre fektetődik a hangsúly a kereszténység körei belül. És egyébként nekünk is azért vigyáznunk kell, mert ha lelki sivárságot tapasztalunk magunkban, gyülekezetünkben, akkor egy nagy vágy lesz bennünk az iránt, hogy akkor majd lelki dinamizmus legyen, és ahol ilyesmit látunk, akkor az úgy felkeltheti az érdeklődésünket. Vigyázzunk, mert ez ugyanúgy egyoldalú dolog, mint a lelki sivárság, egyensúlyra van szükség, egy világító lámpára, és nem úgy, hogy csak az egyik vagy a másik alkatrész legyen meg ebből. Ugye a lámpára tehát szükség van. A lámpa az maga a Szentírás, és hát mit is akarnánk az Istennel úgy, hogyha a Szentírással nincs naponkénti közösségünk, ha a Bibliát nem olvassuk rendszeresen. A Szentléleknek az élő és folyamatos jelenléte nélkül természetesen nincs örök életünk. Tehát nem lehetséges az, hogy olvassuk a Bibliát, vagy járunk gyülekezetbe, vagy érdeklődünk a téma iránt, de igazából az Istennek a lénye az életünkből kissé kiszorult, hogy mégis örök életre tudjunk jutni. Ismerhetjük mi ám a Bibliát keresztül kasulattól, még nem biztos, hogy bennünk lesz a Szentlélek. Jézus azt mondja azoknak az embereknek, akiknek van lámpásuk, de az olajat nem vitték magukkal, hanem később mentek el, aztán visszajöttek. Azt mondja nekik, amikor már bezáradtak az ajtók, hogy én nem ismerlek benneteket. Tehát én nekem nincs közöm hozzátok. Ti nem az én embereim vagytok. Ti nem azzal a tűzzel jöttök, és nem azzal világítotok, mint amit én adnék. Hiába tudjuk pontosan levezetni a Bibliából amúgy helyesen nagyon sok mindent, például mit én azt, hogy a Biblia ír arról, hogy a felnőtt keresztség mennyire fontos része az ember hitéletének, és hogy a szövetségkötés a maga helyén és idején megtörténjen. Na de mit kezdünk azzal, hogyha ezt mi kiválóan le tudjuk vezetni, hogyha mint egy 3 éves gyerekünk hisztiét mi is csak hisztériával tudjuk lekezelni. Ugye nem tudom, ti hogy vagytok vele, én rengeteg olyan szituációval találkozom az életben, hogy amikor a szülők azért hisztiznek, hogy a gyerekük ne hisztizzen, és akkor most ugye az ember csodálkozik, hogy most mi is történik tulajdonképpen. De akkor minek a tudás, hogyha én azzal nem tudok mit kezdeni, minek tudom azt, hogy mi a megtérés és a felnőtt keresség, hogyha ilyen dolgaim vannak? Felnőttként, ha nem tudjuk uralni az érzelemvilágunkat, hogy tudjuk ezt elvárni egy kisgyerektől? Ugye ezek nagyon egyszerű kérdések csak. Arról van szó, hogy emberek évekig rostokolnak gyakorlatilag ugyanott és zéró lelki színvonalon, mert már semmit nem ad nekik a Szentírás, nincs fogalmuk arról, hogy hogyan győzzék le a haragjukat, fogalmuk sincs arról, hogy mit kezdjenek a zsímbelődő természetükkel, fogalmuk sincs azzal arról, hogy az állandóan feltámadó kívánságoknak hogyan álljanak ellent az életükben. Hát Szentlélek nélkül körülbelül idáig lehet eljutni, hogy az ember megáll egy szinten, megismeri a Bibliának a nagyon sok tanítását, gyönyörködik benne, és aztán utána ott van üresen, hogy hát most akkor mi is van itt tulajdonképpen, és akkor vádoljuk a gyülekezetet, a tanítókat, a nem tudom ki mindenkit, hogy majd, ha ők, akkor én is, de hát így ugye mégiscsak nehéz. Hát Szentlélek nélkül idáig tud eljutni egy élet. Idáig tud eljutni egy élet. Tudunk sok mindent, és megvalósítani meg hát úgy valamit csak-csak, de hát azért érezzük, hogy az nem az igazi. A Szentlélek ereje azonban át tudja alakítani az életet. Tehát a Bibliának az egy alapvető tanítása, hogy meg tud minket is változtatni, és nem engedhetjük meg azt a luxus magunknak, hogy amit tudunk, hogy az Isten el tud érni bennünk, hogy azzal a dologgal ne vegyük fel a küzdelmet, és ne hívjuk segítségül a Szentlélek erejét. Én magam is, amikor elkezdtem gondolkozni ezeken a kérdéseken, hogy hát hány éve ismerem a Bibliát, meg hát ige hirdetéseket tartok, és hogy itt mindenféle dolgokat itt mondok embereknek, de hát most velem mi a szitu? Tehát, hogy én most hogy vagyok itt a kereszténységgel, mint olyannal az életemben. Arra kellett egyszerűen rádöbbennem, nyilván ezt az ember érzi magában, csak hát ki kell forni annak, amíg ezt megismerjük fogalmazni, hogy hát ez így elégtelen. Tehát ez nem elég. Ez egy nulla. Tehát az, hogy eljutottam idáig, az ugye egy valami, és az Istennek a kegyelme. No, de az, hogy megálltam valahol, az azért van, mert az Isten szent lelke nélkül nem működik a kereszténység. Az egy olyan üres formalizmussá válik, és unalmassá válik a hitélet, és akkor az ember vagy elkezd tevékenykedni, vagy passzívvá válik, vagy fásult lesz, vagy stb. De hát ez nyilvánvalóan nem megoldás az életre, ebből nincsen üdvösség. És aztán rá kellett döbbennem abba, hogy vissza kell iratkoznom az óvodába. Tehát az, hogy egyszerűen el kell kezdenem újra az alapoktól, úgyhogy már nagyon sok mindent ismerek, de el kell kezdenem a hitéletemet gyakorlatilag az elejétől felépíteni, mert ugye, ahogy az egyik ismert politikus is fogalmazott Magyarországon, nem mostani, még régebbi, hogy a rosszul gombolt mellényt azt újra kell gombolni. Tehát akkor, hogyha valamit a mérehatóan alapokig kell végig gondolni, akkor az végig kell gondolni, és nem az a baj, hogyha azt végig gondoljuk, hanem az, hogyha azt elmulasztjuk. Bizony, rá kellett jönnöm arra, hogy nem lehet úgy elszórakozni egy életet a gyülekezetben, hogy mindannyian úgy csinálunk, mintha keresztények lennénk. Tehát nem lehet úgy csinálni, mint biztos ismerjük a Pomádé király új ruhája című mesét, hogy mindenki úgy tesz, mintha látná, hogy a királyon ruha van, és közben mindenki látja, hogy hát nincs rajta. Csak mivel az a beavatott, aki ezt látja, ezért mindenki azt mondja, miközben senki sem látja. Tehát nem lehet így élni. Tehát ez teljesen abszurd dolog, ebből ki kell törni a saját életünkbe. Ebben elsősorban. És világos, hogy nem lehet úgy élni, hogy úgy teszünk, mintha komolyabb bűneink nem lennének, illetve a bűnös arcunkat nem fordítjuk a gyülekezet felé. Tehát a gyülekezeti norma szerinti bűnöket vagy kiadjuk az életünkből, vagy pedig hát nem a gyülekezet szemlátára követjük el. És így végül is meg tudunk maradni egy bizonyos elismertségi szinten, de hát az életet így nem lehet élni. Mert rá kell jönni arra, hogy pusztán azért, mert az ember kevés hiteles példát lát maga körül, mert amúgy lát, tehát van ilyen, csak mondjuk kevés, attól, hogy kevés hiteles példát látunk magunk körül, attól még nekünk hitelesen kéne élni. Tehát attól nekünk meg kell találni az Istent, mert más nem találja meg. És attól, hogy azt látjuk, hogy magunk körül egy csomó ember az kiégett, elfásult, tevékenységekbe vonul vissza a lelki élet helyett, és állandóan gyülekezeti munkát végez ahelyett, hogy megtérne, sorolhatnánk a menekülési útvonalakat, hogy ez nem jelenti azt, hogy nekünk is valamelyik pályára rá kéne állni, hanem akkor ez azt jelenti, hogy nekünk meg kell találni az Istent, mert ha látjuk, hogy más ember életében ez milyen végletes kudarcokat eredményez, akkor ezt nekünk el kell kerülni, meg jó esetben rádöbbenünk arra, hogy magunk életében is ezek bizony ott vannak, és helyre kell tenni. Én is sokat küszködtem. Megpróbáltam több mindenkivel megosztani a tépelődéseimet, hogy hát ezek problémák, és valamit kellene ezzel kezdeni. És az volt az érdekes, hogy amikor elkezdtem beszélgetni erről emberekkel, azt láttam, hogy ez másoknak is gond. Tehát nem én vagyok ezzel egyedül, mint egy ilyen unikum, hanem ez másoknak is gond, csak legfeljebb nem beszélünk erről, úgy teszünk, mintha nem lenne, de aztán, amikor elkezdünk erről beszélni, akkor viszont kiderül, hogy ezek a mindannyi, vagy nem mindannyiunk, de többünknek a mélyén ezek a problémák ott vannak. És aztán elkezdtünk erről beszélgetni, imádkozni, küzdeni közösen, de nem jutottunk egyről a kettőre, befulladtak ezek a kísérletek. És aztán egyszer egy nagyon érdekes dolog volt, egy nagyon kedves ismerősöm egy fél mondatot elejtett egy teljesen más összefüggésben, és azt mondta, hogy az egyéni imát azt nem pótolja semmi. Tehát az, hogy mi egyénileg megküzdjünk dolgokkal, azt nem pótolja az, hogyha mindezt közösen próbáljuk megtenni. Hogyha mi próbálunk másokat segítségül hívni, meg beszélni erről, ezek még nem megoldások, részei lehetnek a megoldásnak, meg elvezetnek ugyan valahova, de a valódi megoldást az adja, amikor személyesen a belső lelki életünkben ezekkel a problémákkal meg tudunk küzdeni, és rá tudunk fordulni a Szentlélek vezetésére, és tudunk vágyakozni teljes szívünkből az Isten szolgálatára, az Isten vezetésére az életünkben. Rá kellett jönnöm arra, hogy senki nem fogja nekem odaadni az olaját. Tehát akárhogyan könyörgök, senki nem fogja nekem odaadni az olaját, mint ahogyan itt az okos szüzek közül senki oda nem adta a butának. És aztán én, mint ilyen buta fiú, úgy voltam ezzel, hogy hát nem adja nekem oda senki, irigyek, nem adják oda. De nekem kell ezen átküzdeni magamat, senki nem tudja ezt a lelki élményt megadni. Vannak dolgok, amikben segíthetünk egymásnak, vannak olyan dolgok, amiben nem. Vannak olyan dolgok, amiket el tudunk mondani egymásnak, és meg tudunk tenni egymás helyett, de van olyan, amit nem. El tudunk mondani, de megtenni nem tudunk más helyett. Ilyen a megtérés, az Istenhez való odaszentelődés, odaszánás, ez egyszerűen egy egyéni feladat az életben. Erről tudunk közösen beszélni, tudjuk egymást erősíteni, de nem tudunk közösen megtérni Istenhez, ezt egyénileg lehet megküzdeni. És ez pedig nagyon fontos, hogy lássuk, hogy nem a tettek szintjén jelenik meg első körben, hanem az valami következményként jelenik már csak meg. Nekünk oda kell menni Istenhez, és el kell ismernünk azt, hogy rosszul mennek a dolgaink, ha egyszer rosszul mennek, mert végül is nem kizárt, hogy rosszul mennek. Egyébként én azt figyeltem meg az életben, hogy általában azok a dolgaink mennek a legrosszabbul, amikre a legbüszkébbek vagyunk, tehát amikről a legjobban úgy gondoljuk, hogy azokat jól csináljuk, általában ott vannak a legnagyobb bajok, azokban valahogy nagyon benne van az én. Ott még nem tanultuk meg az alázatot. Nekem is föl kell fedeznem újra a Bibliát. Elkezdtem olvasni. Nagyon mélyen kezdtem el olvasni a Bibliát, sokkal mélyebben és komolyabban, mint korábban, és egyszerűen olyan új távlatok nyíltak meg előttem, amire nem számítottam már. Tehát tényleg nem számítottam már, és megnyíltak. Titus levelét lapozzuk fel, az első levélnek, első fejezetnek, az 5. verse. Tehát Titushoz írt levél, 1. levél, 5. verse. Itt olvastam ezt a levelét Pál apostolnak, amit ír tanítványának, ugye tőle messze végzi a munkát, és bizonyos tanácsokat ad neki. És itt ezt mondja. A véget hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképpen én neked meghagytam. Azt mondja az apostol, hogy ne legyenek az életünkben ilyen félbehagyott dolgok. Hát ez nagyon talált. Tehát az, hogy nem jó az, hogyha valameddig úgy az ember megcsinálja a dolgait, és aztán nem akar, vagy nem tud utána foglalkozni ezekkel. Ez talált és süllyedt, úgy éreztem. Tehát nem lehet ezeket a dolgokat így csinálni. Ugye én nem krétán akartam gyülekezeteket alapítani, hanem a saját életemben gondoltam ezeket végig, hogy ezek hogy vannak, és rá kellett jönnöm, hogy nagyon sok mindenbe belekezdek, de csak egy életem van, és ez meglátszik a kivitelezésben, és ez így nem jó, nem helyes. És rendszerezni kell az életet, és nagyon sok mindent ki kell hajítani. És aztán elkezdtem kihaigálni sok fölösleges dolgot az életben, amikre nincsen szükség, csak az életenergiát foglalja el. Kezdve attól, hogy korábban még én nézegettem a tévében politikai műsorokat reggelente, vagy este a híradót, és aztán rájöttem arra, hogy hát miért? És aki pornót néz, az jobban vétkezik? Hát melyikben van több bűn? Hát azok az indulatok, az a gyűlölködés, az a színvonal, az nem. És érdekelt a közélet, meg érdekel az ország sorsa, de rá kellett jönnöm arra, hogy nem jó az, hogyha mondjuk a napomat azzal kezdem, hogy reggelizés közben kinyitom a tévét, megnézek indulatoskodó embereket, és ugyan szép nyugodtan reggelizek, de valahogy mégis bennem vannak ezek a dolgok, és aztán hatnak. Nagyon sokat számított az például nekem az utóbbi hetekben, hogy ezeket a dolgokat, nem azt mondom, hogy abszolút kihagytam, és nem azt mondom, hogy soha nem néztem ilyet, de az, hogy mondjuk ez a 10%-ára lecsökkent, az viszont így van. És nagyon érzem ennek a hatását. Nagyon sok mindent sikerült átalakítani az életemben, a reggeli időben való felkerésnek a rendszerességét. Ugye abból már nagyon sok minden fakad, az igeolvasás, az Istennel való közösség, a Szentlélekkel való kapcsolat és a nap többi része. És megtapasztaltam azt is, hogy ahogyan ezt megpróbálom megcsinálni, az ördög ott van, és szét akarja rúgni az egész életemet. És abszolút, abszolút megpróbál. Tehát ahogyan az ember az Istenhez közel akar menni, az ördög ott van, és mindent megtesz azért, hogy ezek a dolgok nem működhessenek. Nekem is küzdenem kell. Hibákat is követtem el ezekben az időkben, amikor nem úgy tettem a dolgokat, mint kellett volna. Ugye akkor, amikor én is elszántam magamat erre, hogy nekem is könyvelőirodám van, tudjátok többen. Rögtön két adóellenőrzés lett egy nap. Tehát annyi minden teendő akadt szinte, ami az életnek a mindennapjában nincs meg, és nem egyszerű dolog ezekben helytállni, és az ember hibázik is eközben, de fontos, hogy tanulni tudjunk a hibáinkból, hogy többet ezekbe aztán ne essünk vissza. És fokozatosan kell megvalósítani, erre is rájöttem. Tehát az, hogy nagyon sok mindent látok magam előtt, hogy mit kell máshogy csinálnom, és korábban is azt gondoltam, hogy nagyon át kell alakítani a dolgokat az életemben, de korábban mindig egy olyan radikális forradalomra gondoltam, hogy úgy egyszerre mindent. De aztán a forradalmakat mindig leverik. Tehát az olyan. A reformok tudnak működni. Tehát az, amikor lépésről lépésre stabilan, megalapozottan csináljuk a dolgokat. Nem forradalmárkodni kell, építkezni. És így lépésről lépésre elfoglalni azt az életet, amire az Isten bennünket megteremtett, és azt az életet élni, ami a miénk, és amire az Isten bennünket rendelt. Nem fogjuk ezt rögtön az első lépésennél megtalálni, mint ahogyan, ha megyünk fölfele az Eiffel-toronyba, ott is még a harmadik lépcsőfordulónál nem látunk semmit, csak a tetejéről látszik jól a város. És úgy tapasztalom, hogy ezek kapcsán az ima élet is átalakul. Tehát az, hogy sokkal intenzívebb, személyesebb, Istenhez közelibb lesz, és nem lesznek ezek az imák már olyan hosszúak és időpocsékolóak, hanem Istentől eredőek, és Istent megszólítóak, és Istentől tanulóak tudnak lenni. És akkor, amikor az élet így átalakul, akkor megtapasztaljuk azt, hogy az Isten segít bennünket abban is, hogy mondjuk a szolgálatunkat, az emberekért végzett szolgálatunkat is milyen módon lássuk el. Mert ez ebből a lélekből, ebből a lelkületből következik. Előbb-utóbb ugye mi emberek vagy megbicsaklunk, és nem tudunk erre a pályára ráállni, vagy pedig az életvezetésnek a helyes gyakorlatát megtaláljuk, és abban jól érezzük magunkat. Emlékezzünk csak arra a példázatra, amit Jézus a 10 szűz példázata után nem sokkal mondott el, a juhok és kecskék példázatát, hogy ott ketté választotta a juhokat és a kecskéket, Itt szeretném ezt a mondjuk ismert részt felolvasni, csak nem szeretnék belebakizni, ezért inkább felolvasnám. Tehát a 25. fejezetnek a 34. versétől ezt mondja, ugye a példázatban a király az üdvösségre jutóknak, tehát akik a jobb keze felől állnak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. És akkor felelnek majd neki az igazak mondván, Uram, mikor láttunk, hogy éheztél, tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és inodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mesztelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nekik, bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Ilyen dolgokról beszél Jézus, hogy ilyen emberek azok, akik az üdvösségre eljutnak, akik ezt teljesen normális módon teszik, tehát semmi rendkívülit nem éreznek abban, hogy ezt megteszik, hanem azt gondolják, hogy ez a normális. És nem nincsenek maguktól eltelve, hogy ők mennyire, nem tudom mik, hanem így ebben az életfelfogásban élik az életüket. A közületek többen ismertek engem jobban, és ugye, többieknek is mondanám azt, hogy egy olyan 2-3 évvel ezelőtt volt egy foci balesetem, aminek keretében sikerült a két könyökömet egyszerre eltörni. Ugye ez nem egy mindennapi produkció volt, de minden esetre ezt sikerült megtennem, és aztán, amikor az egyik könyökem műtése kapcsán a kórházban ott voltam, egy fantasztikus élményben volt részem, mert jöttek sorban a hittestvéreim, és segítettek nekem. Tehát szóval tényleg el nem tudom mondani, hogy ott még az ember, amikor benne van, még annyira nem is, szóval ott nagyon, hogy mondjam, úgy telnek az események, de főleg később gondolkoztam csak azon, hogy ez azért milyen hatalmas dolog, hogy emberek így jöttek, és megetettek, mert azt is kellett, meg megmosták a fogamat, meg egyéb ilyen dolgok történtek velem, hogy másokról ne is beszéljek, és egyszerűen segítettek. Ott volt, beteg voltam, és meglátogattak. És az volt az érdekes, hogy most is, ahogy ezen gondolkoztam, igazából akik ott eljöttek hozzám, én már nem is nagyon tudom felidézni, hogy kik voltak ott, mert szóval nem az volt az érdekes, hanem az, hogy ők ott úgy valamit adtak, és nem magukat. Szóval ezek ilyen fantasztikus élmények az életben, és az is egy fantasztikus dolog volt például, hogy akik jöttek hozzám, azoknak a többségük, amikor meglátott engem, az első megrökönyödött pillantás után általában már normális embernek kezelt, és nem kezdett el állandóan sajnálkozni meg egyéb ilyen dolgok, és ez is egy nagyon nagy élmény volt nekem. Többieknek is egyébként, akik egy szobában voltunk, és látták, hogy jönnek emberek és segítenek nekem, és nem vagyok rájuk meg a zápolókra szorulva, akiknek hát nyilván idejük se nagyon lenne erre. És kérdezgették is, hogy kik ezek az emberek, akik itt jönnek. Hát mondtam nekik, hogy hát kik, meg milyen kapcsolatban vagyunk. És aztán az egyik férfi mondta is, hogy hát neki is a lánya most állandóan fiút keres, akkor mondjak már egy gyülekezet szívet, hát ha ott talál valami jó fiút nálunk, mert akkor elküldi őt hozzánk. Tehát az, hogy az embereknek feltűnik az, hogyha valami olyan mozzanat van az életben, ami nem szokványos, de mégis természetes, mert szívből jön, és ez így helyes. Tehát Jézus ilyen dolgokban határozta meg, hogy kik azok, akik üdvösségre jutnak, kik azok, akik, akik megteszik azt, amit meg kell tenniük. És most pedig, most visszautalnék a nyitó példázatunkra, az olajgyűjtési idő van. Tehát az, hogy most van az az idő, amikor az olajat össze kell szednünk. És nagyon fontos, hogy mi ne a lámpánknak örüljünk. Tehát ne annak örüljünk, hogy nézd nekem, ilyen lámpám van nekem, meg amolyan, és hú, milyen frankó lámpáink vannak, hanem most annak az ideje van, hogy az olajat összegyűjtsük, a Szentlélekkel való kapcsolatot fölépítsük az életben, és hogy akkor, amikor eljönnek a nem szeretem napok, amikor majd jön az árvíz, meg a többi dolog, ami ugye a nyitó példázatunkban volt, amire csak szóban utaltam, ugye a kősziklára épített ház esetében, hogy ne akkor jusson eszünkbe, hogy ja, hát ide alap is kellett volna, hát ki mondta azt. Hát igen, kell. Meg kell azt építeni, addig, amíg erre van lehetőség. És gyűjtsük az olajat, és ezt magunknak gyűjtsük. Tehát ne úgy teljen el az életünk, hogy más emberekre, meg mások szolgálatára van időnk, de a saját lelki életünk fölépítésére már nincs. Tehát az nem jó. Nekünk magunknak kell az olajat gyűjteni, a saját életünket föl kell tudni építeni, és hogyha ezt megtesszük, akkor az Isten fölépíti az életünket úgy, hogy az embertársainkat szolgáló élet legyen, és ne önző élet legyen, de nekünk az olajat magunknak kell gyűjteni. És erre az alkalmakat, az Isten szolgálatára az alkalmakat nem is kell nekünk ekkor már keresni, nekem az a tapasztalatom, és ezek az alkalmak megtalálnak minket. Egyszerűen az Isten annyi mindennel megbíz bennünket, hogy az valami hihetetlen, és ez nagyon sok örömet ad nekünk, de nekünk nem is erre kell annyira odafigyelni, hanem az alapokra. A kősziklára épített házra utalnék megint, hogy emlékszünk arra a példázatból, hogy kik azok, akik a kősziklára építik a házat? Ugye azt mondja, vannak akik homokra, vannak akik kősziklára, és a példázatban elmondja, hogy mi a különbség a kettő között. Ugye a különbség, a hasonlóság az, hogy hallja mindkettő az Isten igéjét, a fövenyre épített házú ember ezt nem cselekszi meg, a kősziklára épített házú ember pedig ezt megcselekszi. Tehát mi is, amikor halljuk az Isten szavát, amikor egyszerűen tudjuk, hogy mit akar az Isten, és hogyha ezt megtesszük, és ezt az életünknek egy vezérfonalává tesszük, akkor kősziklára épül a házunk, és az fölépül, és amikor eljön majd a végső nagy vihar, akkor az megáll. Hogyha meg nem épül fel, akkor azt elmossa a vihar, és semmi lesz, és elkárhozunk. Ettől akar megvédeni bennünket az Isten, és Jézus ezért jött el, és ezért mondta el ezeket a dolgokat, hogy ez ne így legyen. És látjuk, hogy ebben a példázatban, a tízszűz példázatában Jézus mit akar mondani? Azt akarja mondani, hogy olaj nélkül esélytelenek vagyunk. Nem csak a végidőben, bármikor, de a végidőben főleg, és az meg most van. Tehát nekünk az életünkben egy fontos dolgot meg kell valósítani. Azt, hogy a Szentlélekkel való élő közösség, amely megalapozott, amely nyugodt és kiegyensúlyozott, és nem érzelmi viharoktól teljes, hanem letisztult és szép, és a lelket fölemelő, ilyen kapcsolatnak kell kiépülnie az életünkben az Istennel, és ez a kapcsolat az, amely a kősziklára építi a mi életünknek a házát, és ez a kapcsolat az, amely bennünket az örök életbe is át fog vezetni. Az Isten segítsen meg minket, hogy mi is olyanok legyünk, akiknek a lámpásaiban van olaj, vagy lesz olaj, de minden esetre az életünkben kell egy eltökélés, kell egy elszánás, mert enélkül ez nem megy, hogy legyen olajunk. És ezt mi tudjuk eldönteni, senki más. Se a szüleink, se a házastársunk, se a hittestvéreink, se a igehirdető, senki helyettünk el nem dönti. Ezt mi tudjuk eldönteni, hogy szeretnénk-e azt, hogy tele legyünk olajjal. És őszintén kívánom azt, hogy amikor Jézusnak ezeket a gondolatait halljuk és olvassuk, hogy akkor ezt meg is tudjuk fontolni, és el tudjuk vinni odáig, hogy olyan emberek legyünk, akik halljuk, és megcselekesszük az ő igéjét. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy Te megváltottál bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy a Te kezdeményező szereteteddel még az eszmélésünk előtt fiad meghalt értünk, és számunkra a menny nyitott, és eljuthatunk oda. És köszönjük azt, Istenünk, hogy élhetünk, hogy adod nekünk a Te jelenlétedet, adod nekünk a Szentírást, adod a Te szavadat, és adod a Te szent lelkednek a jelenlétét, bátorítását, bíztatását, hogy megértsük, hogy számunkra is lehetséges az üdvösség, hogy megértsük és merjük vállalni ezt az utat, és hogy erre oda tudjuk szánni magunkat. Azért könyörgünk, hogy az életünket helyes megvilágításban lássuk, helyesen lássuk azt, hogy milyen veled a közösségünk, vagy éppen milyen hiányunk van ebben. Add meg, hogy az életidőnkben az elsődleges célként azt tudjuk megjelölni, hogy gyűjtsük az olajat, gyűjtsük azt, hogy a te szent lelked ott legyen a mi szívünkbe, és hagyjuk, hogy ez határozza meg az életünket, hagyjuk, hogy ez munkálja ki a mindennapjainkat. Tudjuk azt, hogy ehhez nagyon sok fontos döntést meg kell hozni az életünkben. Segíts minket, hogy ezeket jól lássuk, és ne szélsőségesek legyünk, ne fanatikusak, ne elvetemültek, hanem hívő emberek. Olyan emberek, akiket te meg tudsz áldani, hogy mi is úgy álljunk te hozzád, úgy vigyük végbe a lelkünkben az odaszánást, az odaszentelődést, hogy az túlzások nélküli kiegyensúlyozott és helyes legyen. Kérünk Istenünk, segíts bennünket, hogy az életünket helyes módon éljük, és ne csak a pillanatnyi dolgok bűvölete ragadjon meg bennünket, hanem lássuk az életet, lássuk az életünk egészét, és ebben tudjál te jelen lenni. Ezt tud megáldani, és ezt tud fölemelni és üdvösségre juttatni. Köszönjük, hogy a te fiat halála által ezt az utat számunkra lehetővé tetted. Az ő nevében bízva kértük mindezt tőled. Amen.